És folytatódik az aréna, melynek vendége Szűcs Anita, a Budapesti Corvinus Egyetem docense, Franciaország szakértő. A hírek előtt már szó volt Le Penről, és most röviden a másik esélyes jelöltről, Macronról. Mit kell tudni erről a 39 éves úriemberről, aki csak néhány évvel ezelőtt tűnt fel a politikában, méghozzá François Hollande kormányában?
Így van, hát egy nagy újdonság ennek a politikai kampánynak, soha nem volt még ilyen fiatal elnökjelöltünk. Nem ez a legfontosabb dolog, amit róla tudni kell. Kívülről érkezik, a politikai életen kívülről érkezik, ugye Jacques Attali az egyik nagy felfedezője, a másik pedig a francia szocialista pártból, a második pedig François Hollande. És Hollande viszi be őt kormányra, anélkül, hogy Macronnak bármilyen politikai tapasztalata lenne, nem csatlakozik a szocialista párthoz, ez nagyon fontos, tehát nem lesz a szocialista pártnak a része.
Pedig gazdasági miniszter is lesz, miközben ott mellett, a Hollande mellett is dolgozik.
Így van, így van. Azért ő lesz a gazdasági minisztere 2014-ben, mert ez jelzi azt a nagy fordulatot, hogy François Hollande feladja a baloldali utat. Tehát ő a bal középutat fogja választani, és ennek a politikának az elkötelezett híve Emmanuel Macron. Tehát gazdasági miniszterként ő nagyon-nagyon sokat tesz az elkomdi törvénynek az elfogadásáért, egyrészt ugye a munkaerőpiacnak a flexibilisebbé tételévé, másrészt pedig azon igyekszik segíteni, hogy a francia vállalkozások számára könnyebb legyen mind a munkaerőnek a bérlése, vagy a munkaerőnek az alkalmazása, mind pedig lényegében a gazdasági tevékenység. Tehát nagyon erős adócsökkentéseket hajtanak végre ekkor, és nagyon erősen ösztönzik az innovációra ezeket a cégeket, illetve a francia beruházásokra.
Érdekes, amit mond, mert a gazdasági vonalon mozgott Macron. Akkor mondta ezt, vagy pedig most a kampányba került elő az, hogy akkoriban jött rá, hogy a rendszer nem működik, már mint az a politikai rendszer, ami Franciaországban volt.
Ezt nagyon sokszor elmondta, érdekes, hogy minisztersége idején is. Tehát amikor gazdasági miniszter volt, ő nagyon komolyan harcolt az ellen a strukturális problémák ellen, amiket most majd valószínűleg feladata lesz megoldani. Tehát, hogy könnyítsünk azon, hogy a francia gazdaságnak az egyik nagy problémája az, hogy beszűkültek a növekedésnek a forrásai. Már amikor Hollande-ot elnökké választották, a nagy ígéret az volt, hogy újra a növekedés pályájára viszi a francia gazdaságot. A belső fogyasztással ez nem nagyon megy, tehát mindenféleképpen külső forrásokat kellett keresni. És Hollande ezt próbálta meg az Európai Unióval, de ott a válság kezelés után, a válság után nem állt össze még az a lehetőség, ami a franciák számára járható út lett volna. És Macron tulajdonképpen ezt a politikát követi, hogy lehetne visszahozni a növekedés útjára Franciaországot. Hogyha megnézzük a mutatókat, akkor a világgazdasági válságból nagyon hamar felállt, nagyon megrázta a briteket, nagyon megrázta a németeket, de viszonylag hamar talpra álltak. A franciáknál most kezdtek el az elmúlt évben jönni az első valódi növekedést generáló mutatók.
Egy évvel ezelőtt alapította meg a mozgalmát, ami kvázi most elnökjelöltje is lehet, az Indulás nevezetű mozgalom franciául.
En Marche, igen, de olyan nehéz ezt lefordítani, olvastam már előre annak is, de talán nekem ami a legjobban tetszik, az a gyerünk, mert abban benne van ez a lendület, hogy gyerünk.
A minden igaz, legalábbis ezt olvastam, hogy már 200 ezer tagot számlál, nem tudom, hogy ez sok vagy kevés Franciaországban, minden esetre szociálliberális programjuk van.
Igen. Hogy az első kérdésre válaszoljak, a nagypártokhoz képest ez nagyon kicsi, ez a szám, viszont hogyha azt nézem meg, hogy tavaly novemberben még csak 96 ezer tagja volt, akkor ez egy dinamikus bővülésnek felel meg, és talán nincs is olyan kevés ideje a parlamenti választásokig, tehát rendkívül dinamikusan bővül a bázis ennek a pártnak.
Tehát júniusig még több jelöltje lehet adott esetben Macronnak?
Úgy tűnik, hogy igen, tehát ez nem áll meg ez a bővülés ennél a kis pártnál.
És akkor most a két jelöltről, illetve a programról. Több programpont is van, amiben ütköztek. Nem tudom egyébként, hogy a kampányban mennyire volt hangsúlyos, hogy már szóba került a műsor elején a terrorizmus elleni küzdelem. Mert azt olvastam, vagy úgy tűnt, amit én látok ebből a kampányból, hogy mint ahogy ön is említette, hogy inkább a gazdasági kérdések voltak a fókuszban.
Igen, sokkal erősebben meghatározta ezt a kampányt már, ha volt kampány. Ugye annyira kampány szempontból szempontból annyira latymatag volt ez a kampány, ez érdekes, pedig egy fordulatokban bővelkedő elnökség volt, hogy a gazdaság dominálja ezeket a kérdéseket. Ugye Macronnak, hogyha megnézzük, ahogy ön is említette, egy szociálliberális elképzelése van, ugye ő azt mondja, hogy egy skandináv típusú gazdasági modellt lehet visszahozni, és a skandináv típusú modellre, ahol nagyon erősek a szociális vívmányok, a szociális védelem, de erős a piacbarátság, a piacnak a növekedés ösztönzése. Ezt egy olyan Franciaországba lehet beágyazni leginkább, ami vállalja a globalizációnak az úgymond veszélyeit és előnyeit, ki tudja használni. Tehát egy olyan Franciaország, aki élni tud azzal, hogy mégiscsak a világgazdaságnak az egyik legjobban teljesítő gazdasága, tehát egy nagy és erős gazdaságról van szó, és igenis tudja realizálni a globalizáció előnyeit. Franciaország Francia Európát képes építeni, tehát a saját szája íze szerint fogja tudni alapítani Európát, és egyszerűen ez az előrevívő út, mondja Macron, és ez egy nagyon pozitív jövőképet üzen a választók.
Mindjárt visszatérünk az Európai Unióra, de hogyha már a gazdasággal kezdtük, akkor mi a két különbség, vagy mik a különbségek a szociális modellt, illetve a gazdasági programot illetően a két jelölt között?
Ugye Macronnak mondtuk ezt a skandináv típusú modelljét, és hogyha Löppent szemleállítom ezzel, Löppennek az látszik, hogy egy nagyon erős protekcionista modellje van, tehát ő bezárkózna. Csak egy mondattal az Európai Unió még kivonulna az eurozónából, visszaállítaná a frankot. És igazából sok mindent nem tudunk. Tehát a protekcionista intézkedéseken keresztül, hogy megadóztatná
a... De ez bocsásson meg, a gazdaságra is azért jelentős hatással lenne, hogyha visszahozná a frankot és kilépne az eurozónából.
Persze, főleg az, hogy ugye közgazdászként az ember haja feláll, amikor azt mondja, hogy mindezt abból finanszírozná, hogy majd pénzt nyomtat a jegybankkal, tehát ez azért hogy
mondjam, pénz,
igen, tehát
ezt a
nem is tudom, hogy lehet, amikor ugye mégiscsak az áruk és a pénz viszonyának a van köze az inflációhoz, vagy a vágtató inflációhoz, tehát elég merész állításai vannak. Protekcionizmus azt is jelenteni, hogy vámokat vetne ki, a vámbevételekből finanszírozhatna a gazdaságot, de hát ugye kérdés az, hogy alakult a Franciaország kereskedelme, mennyire csökkennének le ezek a kereskedelmi tételek, megadóztatná azokat a vállalatokat, akik külföldi munkaerőt alkalmaznak, ami megint nem túl szerencsés, és Franciaországban nagyon sok helyre várják a külföldi munkaerőt. És elsősorban itt nem a szakképzetlen munkaerőről beszélnek, hanem Franciaországnak nagyon komoly programja van az agyelszívásra.
Hova mennek a franciák?
Rengetegen mentek Londonba. Tehát Macronnak az egyik fájó pontja pont a gazdasági programok keretében, hogy rengeteg francia startup ment át. Tehát új, kezdő, friss vállalkozások, innovatív vállalkozások mentek át a Brexit előtt Londonba.
A Brexit Franciaországra?
Nagyon komolyan érinti. Ez egyrészt kettős játék, meg vannak a hátránya és az előnyei. Lehetőségeket teremt Franciaországnak. Egyrészt, hogyha megint egy szélesebb képet kell mondani, akkor azt látjuk, hogy Európában a hatalmi viszonyok rendeződnének át, és ugye a briteknek a leválása, vagy hát partvonalra kerülése, az lehetőséget teremt arra, hogy hangsúlyosabb legyen a francia-német tengely, illetve hát a franciák nem titkoltan a németeket már ellensúlyoznák az olaszokkal, ugye kérdés majd az olasz választásoknak is a kimenetele ebben a szempontból, de biztos, hogyha a hatalmi egyensúlyi rendszert nézzük, akkor Franciaországnak javulhatnának a hatalmi pozíciói. Másrészt, ha csak a gazdaságot nézzük, akkor hatalmas lehetőséget lát Macron is, és rengeteg francia arra, hogy azokat a vállalatokat, és főleg a bankokat szeretnék itt a franciák átcsábítani Párizsban. Tehát ez egy nagyon fontos francia program már Holland alatt, hogy vigyük át azokat a bankokat, akik nem európai uniósak, de azért tették a székhelyüket Londonba, mert ugye így lehetőségük van elérni az európai uniós piacokat.
És ha már az Európai Unió itt terítékre került, mondta, hogy Le Pen kilépne az Európai Unióból és az eurozónából is. Macron viszont föderatív Európát szeretné, és méghozzá kétsebességeset.
Hát igen, a kétsebességes Európa már most alakult, tehát hogyha a Macroni programról beszélek, akkor nagyon sok részéről beszélhetnénk az Európai Uniónak. Macron maga kettőt emel ki, talán mind a kettőről érdemes lenne beszélni. Az egyik az eurozóna, a másik pedig Schengen. És az eurozónából, hogyha megnézzük, akkor az eurozónában egy erőteljesebb haladást akar lehetővé tenni, és minél gyorsabban. Zárójelbe teszem Fillonnak is, ez volt a programja egyébként. Tehát az eurozónában, ami fontos Franciaország számára, hogy legyen egy valós gazdasági kormányzata végre az Európai Uniónak. Tehát az eurozóna tagállamok rendelkezzenek egy önálló költségvetéssel, ezen az önálló költségvetésen keresztül nem csak pénz legyen, hanem legyen egy kapacitás arra, hogy el tudjuk dönteni azt, hogy mibe és hogyan ruházunk be a tagállamokba, milyen politikákat segítünk, mi az, ahol a transfereket erősebbé tehetjük.
És ez azt jelenti, hogy az adó meghatározás is Brüsszelbe kerülne, vagy egy közös irányítás alá?
Elsősorban, ami ugye a költségvetést jelenti, az nem feltétlenül azt jelenti, hogy egységes adót vetnének ki, hanem azt jelenteni, hogy kialakulna egy olyan pénzösszeg, egy olyan főösszeg, ami most közvetlenül az eurozónához és az Európai Unióhoz köthető. Tehát ez más, mint a költségvetés, a 7 éves költségvetési ciklus. Ezt az összeget szabadon lehetne felhasználni. Ugye már most is van ilyen, az Európai Bizottságnak ez a bizonyos 1%-a, amit a tagállamok adnak át mindig neki. És ugye hagyományosan itt ez a nagy kérdés, hogy honnan vehetnék ezt az összeget, vajon a tagállamok finanszírozzák ezt meg, ami egy kellemetlen dolog, mert ugye akkor a tagállamok mindig vonakodnak, alkudoznak, stb. És hát itt a gazdasági kormányzásban az összegnek a kérdése inkább francia álláspontra is, egyébként a franciák nagyon erősen alakították ezt az álláspontot, hogy a gazdasági szereplőktől kerüljön át. Tehát a tranzakciós adóval lenne lehetőség erre, ami azt jelenti, hogy minden gazdasági tranzakción egy nagyon minimális adó lenne, és ez menne át közvetlenül az Európai Unióhoz. És ezt az összeget, hogy hogyan osszuk le, ugye ez lenne az a bizonyos fiskális unió, ami meghatározza, hogy milyen politikákat részesítünk előnybe. És aki akar ehhez csatlakozni, az csatlakozhatna. De most ez nem egy nagy újdonság, mert 2008 után, a válság után az Európai Unió, ennek az európai gazdasági kormányzásnak a mozaikjait elkezdte kirakni. A fiskális paktum, az európai stabilitási mechanizmus, a hatos csomagtól kezdve a kettős csomagon át, tehát mind a mechanizmusok, mind az intézmények már ott vannak. És igazából ezeket összekötni, persze lehet még rajtuk mit kidolgozni, de ezeket összekötni már egy politikai akaratnak a kérdése. Nagyon közel vagyunk ahhoz, hogy az Európai Unió, az eurozóna, az valóban hatékonyan tudjon a válság ellen fellépni, és hatékonyan tudja rendbe tenni a tagországoknak a gazdaságát, és itt visszatérhetünk Franciaországhoz, hiszen minden tagországnak ez az egyik fő problémája, a gazdasági stabilitásnak a megőrzése.
De akkor Macron is elsősorban a föderatív Európát a gazdasági szintéren gondolja erősíteni, és nem mondjuk a bevándorlás tekintetében, hogyha már Magyarország.
Persze.
Tehát ez hogyan gondolkodik a két jelölt a nemzeti identitásról? Tehát félig meddig már beszéltünk Le Penről, hogy aki erős Franciaország, bezárkózó, Fillon ugye nemzetállamok szintjén képzelt el az Európai Uniót. Macron hogyan?
Macronnak az Európa képe az pontosan ehhez, amiről az előbb beszéltünk, hogy gazdasági téren mélyülne, mert általában a társadalmi problémáknak a nagy része gazdasági gyökerű. És ha ott sikerül stabilizálni, annak bizony társadalmi és politikai stabilizációs hatása is van. Egyébként én zárójelben megjegyezném, hogy Fillonnak sem olyan őrült nagy az elképzelése, hiszen az európai stabilitási mechanizmus, ami a legerősebb pillére most jelenleg a gazdasági kormányzásnak, azt az eurozónán kívül hozzák létre, az egy nemzetközi szervezet az euró tagállam. Tehát amikor ő azt mondja, hogy ez egy tagállami szerv lenne, akkor ugyanerre gondol. Tehát ugyanazt
az
utat jár.
Európáját képzeli el.
Ez a retorika, igen, de amikor megkérdezzük, hogy hogyan, vagy megnézzük a programot, akkor pontosan az van mögötte, hogy az európai gazdasági kormányzás létrehozásával, közös költségvetés megadásával, közös problémáknak a megoldásával. És ennek a felügyelő szerve lenne egy tagállamokból álló kormányközi szerv, ami most az európai stabilitási mechanizmusnál is látható.
Mi a két jelölt álláspontja, hogyha már az előbb is szóba került, a nemzeti identitásról, tehát a nemzet fogalmáról?
Alapvetően ha Le Pennek a programját nézzük meg, Le Pen ugye a saját nemzetképével, nemzeti identitásképével hozza valahol a papának a koncepcióját. Tehát egy olyan identitásképe van, ami visszatekint, nosztalgikusan visszatekint a köztársaság előtti időkbe. Tehát az ő identitása az nem a köztársasági értékeken alapszik. A köztársasági értékek előtre nyúlik vissza, és nagyon sok esetben kulturális, etnikai gyökere van. Míg a Macroni programban is mindenkinek egyébként, aki a köztársasági értékeken belül mozog, tehát itt akár Fillonékat is mondhatnám nyugodtan, hogy a köztársasági értékek egy politikai közösséget kialakítják Franciaországot, és ezeknek a politikai értékeknek a védelme nagyon fontos. Mit jelent ez konkrétan? Ugye a szekuláris társadalomnak a megvédését. A laicitás modellnek a védelmét jelenti. A laicitás az alapvetően azt jelenti, hogy a társadalmi integráció, tehát hogy a társadalom tagjait hogyan kovácsolom egybe egy politikai közösségé, az alapvetően az egyénen múlik, tehát az egyénnek a cselekedeteit bírálom el, és nem csoportokat képzek mögötte, és nem jöhet be ebbe a képbe a vallás, tehát mindenkinek a politikai jogain és kötelezettségein alapszik az a lojalitási viszony, ami az állammal összeköti.
Pedig mégis egyfajta pozitív, adott esetben pozitív diszkriminációt látok mindkét, vagy pontosabban Macronnál is, de Le Pennél még inkább megfigyelhető ez, hogy a bevándorlókat, a muszlimokat hogyan kezelnék. Igen. Hogyan zárkóztat fel, például Macronnál ez kifejezetten szerepel az oktatás területén.
Így van, pozitív diszkriminációt lehet látni Macronnál, és negatív diszkriminációt lehet látni Le Pennél. Mind a kettőnél elmozdulás a hagyományos laicitáshoz képest, mert ott maga az állam nem rasszista, nem tesz különbséget se pozitív, se negatív értelemben. Le Pen ugye ezzel előtérbe helyezi azt, hogy ezek a közösségek retorikájában legalábbis nem illeszthetők be a francia közegbe, és ha már megnézzük a programot, minél pontosabban fogalmaz, annál inkább azt látjuk, hogy ő is a radikalizációról kezd el beszélni. Tehát ez a középpártiságot ezzel próbálja megőrizni, hogy a radikális iszlámról beszél nagyon sokat, amikor pontosít. De retorikájában rengeteget használja általánosan a kizáró tételeket. Macronnál, ha megnézzük, egy külön program van arra, és egy nagyon erős program van arra, hogy az egyik legnagyobb probléma Franciaországban ma az, hogy a társadalmi integráció kérdését a francia állam nem veszi komolyan. Tehát világosan látszik, hogy vannak olyan leszakadó csoportok.
Ez is vezethetett adott esetben a merényletekhez.
Így van. Amik melegágyai lehetnek a radikalizációnak. És ez a radikalizáció nem kizárólag és csak vallási alapon érthető meg, mert azt látjuk, hogy a terroristáknak, hogyha felrajzoljuk a portréképét, az nem a mélyen hívő muszlim, jó muszlimnak a képét tükrözi, hanem alapvetően ugye mindegyikük, szinte mindegyik talán egy-két kivétellel börtönviselt ember, akit elítéltek, nagyon sokan megjárták már a szíriai, libanoni, afganisztáni kiképzőtáborokat, tehát nagyon fontos az, hogy azoknak a potenciális embereknek, akik keringenek itt a radikális országok és kiképzőtáborok között az útját lehessen követni. Macronnak a programja alapvetően ezekhez a külvárosokhoz szól, tehát hogy az ottani életfeltételeket kell úgy javítani, hogy az iskolázottsággal könnyebbé tegyék az integrációt, és főleg a megint nagyon köztársasági értékeket visel az magán, hogy az oktatást erősíteni, meg duplázná a tanárok számát ezekben a kerületekben.
Nem sok időnk van már az adásból, így néhány fontos dologról röviden. A külpolitika is ilyen például, és az Oroszországhoz való viszony is megkülönbözteti a két jelöltet.
Így van, hát Le Pen ugye nagyon szoros orosz barátságot ápol, Macronnak pedig homlok egyenest más a programja, tehát ő Oroszországot a szíriai válság kapcsán főleg ugye nagyon élesen szembehelyezkedik vele, az orosz szankciókat megtartaná. Hogyha Le Penről beszélünk egy kicsit, ugye ott van egy hagyományos orosz barátság, nem titok az, hogy Oroszország finanszírozta nagyon sokáig orosz bankokon keresztül a szélsőjobboldali mozgalmat, Marine Le Pen pártját. Ez most nem kimutatható ebben a kampányban, tehát ez a banki kapcsolat megszűnt. Marine Le Pen többször járt a Kremlben, tehát Vladimir Putin fogadta őt. És általában,
és járt New Yorkba is a Trump Towerbe, de ott nem fogadta Trump.
Nem tudjuk, ott kávézott, ugye azt lehet tudni, hogy ott mi történt, pontosan ezt nem tudjuk. De valóban ez igaz, hogy egy nagyon szoros kapcsolatot ápolnak Oroszországgal, és hát látszik azt, hogy ami fontos a külpolitikában, ők azonnal kivonulnának Szíriából, nagyon helyeslik az orosz szerepvállalástot, Assadnak a rezsimjét támogatnák, de biztos, hogy Franciaország ebben a közel-keleti konfliktusból kivonulna, hogyha Le Pen kerülne győzelemre. A másik dolog, hogy megszüntetnék azonnal a szankciókat Oroszország ellen, amit ugye a Krím-félsziget miatt vezetett be az Európai Unió Oroszország ellen, és általában véve ugye szorosabbra fűznék Putyinékkal a viszont. Viszont Macronnál viszont látszik, hogy ugye a szankciókat ez ugye egy nagyon nehéz kérdés, tehát a szankciókat tartaná az oroszok ellen, csak az orosz gazdaság, az orosz és a francia gazdaság ebből a szempontból nagyon összefonódott, tehát nagyon jelentős francia befektetések vannak Oroszországban, amiket érzékenyen érintenek a szankciók, és ez munkahelyeket is jelent, főleg a hadiparban. Másrészt pedig ugye Macron nagyon biztos abban, hogy elsősorban a francia szükségállapot feloldásához úgy vezet az út, hogy rendezem a viszonyokat Szíriában.
Néhány percünk van, és egy nagyon fontos téma. Júniusban lesznek a törvényhozási nemzetgyűlési választások. Macronnak elvileg nincs pártja, bár beszéltünk róla, hogy dinamikusan fejlődik. Milyen arányok alakulhatnak ki, és ez milyen befolyással lehet a jövő kormányára?
Az egyik nagyon fontos mozzanat az, hogy a hagyományos pártok azok aktivizálódni fognak, tehát Fionnak a pártja, a republikánusok, azok én azt gondolom, hogy már most világosan látszik, hogy Fion teszik bűnbakká azért, ami történt, és a republikánusok meg fognak újulni ezen a választáson, és ha figyelembe vesszük, hogy novemberben azért eléggé nagy esélyük volt a köztársasági elnöki posztot megnyerni, akkor nagyon szép eredményekre számíthatnak. Másrészt ott van a szocialista tábor, aki nem biztos, hogy ezt a mély törést, ami bekövetkezett, azt felül tudja bújni, viszont az látszik, hogy Macron már rengeteg szocialista politikussal felvette a kapcsolatot, rengeteg mindenkivel tárgyalt, tehát úgy tűnik, hogy a baloldal fog támogatást adni Macronnak ebben a küzdelemben.
Sőt, hát Macron, azt olvasom legalábbis, hogy civil jelölteket akar a saját pártja nevében alatt indítani. Nem tudom, hogy ez mennyire lehet erős, illetve hol áll Le Pen pártja, a Nemzeti Front, a Front National.
Óriási ellentmondás egyébként, hogy 577 mini választást kell megnyerni, ennyi körzet van Franciaországban, tehát az első fordulóban Macronnak itt kell produkálni valamit. Hogyan tudott mindenhol jelöltet kiállítani? Ezek a jelöltek ismeretlenek, ugye nem tudjuk, ők se ismerik őket, ezek most jött még be a képbe, nem sokat tudnak a helyi viszonyokról, tehát ezt a csatátot hogy lehet megvinni, ez egy nagyon kérdéses dolog. Másrészt ugye, hogy Le Pen pártja hogy áll, Le Pen világosan mindent elkövet azért, hogy Mélenchonnak a szavazóit megszerezze, illetve hát erősítse azt, hogy minél kevesebben menjenek el Macron mellé szavazni, ugye ez az ő esélye növeli világosan.
Milyen arányok lehetnek júniusban a nemzetgyűlésben? Megkaphatja a szükséges támogató voksokat Macron, hogyha ő kerül hatalomra, és hogyha mondjuk Le Pen annak, akkor neki milyen tehát országa lehet?
A közvélemény kutatások, akiknek eddig meglepő módon igaza volt mindenben, tehát olyan szépen hozták a történéseket, ugye Trump után meg a Brexit után az ember már óvatos, azt mutatják, hogy olyan 60-40%-e körül vannak a szóródások, ahogy Macron megnyeri. Én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon szoros lesz a küzdelem a töredék szavazatokért, és egy fontos dolgot még nem mondtunk, hogy most pedig ön ezt kérdezte az elején tőlem, hogy milyen a köztársasági konszenzus, tehát mennyire tudnak zárni Le Pen ellenében a többiek. Én azt gondolom, hogy itt Macron volt még az az egyetlen jelölt, lehetséges jelölt, aki valamilyen szinten ezt a köztársasági konszenzust meg tudja hozni, tehát jobb és baloldalt is meg tudja szólítani, viszont óriási a széttörezettség a szavazatoknak most Franciaországban, tehát nagyon nehéz lesz egy tábor mentén felsorakoztatni őket, és hát Macronnak a legnagyobb problémája, hogy mit kezd azokkal a vádakkal, hogy ő a jelenlegi politikai elitnek a tagja.
Egy nagyon rövid kérdés. kérdés, sokat beszéltünk a kollégáimmal is erről. Egy röviden, Macronnak egy 25 évvel idősebb felesége van, ez a kampányban is előkerült. Ezt hogyan fogadta a francia társadalom?
Hála jó Istennek, nagyon érdeklődnek iránt, azt mondják, hú de érdekes, de hogy ez politikai szavazatot nem hoz és nem viszel, az biztos. Tehát ez a politikai kultúra Franciaországban, hogy a magánélet az ilyen szempontból nem számít. Kis színesként elolvasom, megnézem, nagyon örülök neki, csodálkozom rajta, felháborodom, de politikailag nem mozgósít az, hogy egy 25 éves hölgy,
25 évvel idősebb
hölgy a feleségem. Egyébként nagyon sokan azt mondják, hogy ez Macron számára egyfajta stabilitást jelenthet, mert nem a 25 év korkülönbség, hanem az, hogy 17 éves kora óta szerelmes.
15, én azt olvastam.
Szerelmes ebbe a hölgybe, 10 évig várt a házasságra, a francia tanára volt, ellenezték a szülők, és Macron kitartott, és megvárták, amíg a hölgynek a három gyereke felnő, és utána kérte meg a kezét, és igent mondott, és azóta sincs különösebb botrány közülöttük. Tehát inkább ez a vonal, ami Macronnak az álhatatos képét, és ezt a pozitív képét erősítheti.
Szűcs Anita, a Budapesti Corvinus Egyetem docense, Franciaország szakértő volt az Inforádió arénájának a vendége. Köszönöm a beszélgetést.
Köszönöm a meghívást.
A műsor elkészítésében közreműködött Lendvai Szabolcs főszerkesztő helyettes, Németh Zoltánt hallották, viszont hallásra.